Szeretettel köszöntöm a gyülekezeti munkatárs továbbképzésnek a résztvevőit, és bízom benne, hogy emlékeznek arra, amit még annak idején tanultak Ószövetségből. Annyi biztos, hogy itt annyi felekezeti különbség nem lehet ebben az előadásban, mint az előzőben, hiszen Luther és Calvin egyaránt fontosnak tartotta magát az Ószövetséget, és nem csak az Ószövetséget, hanem az egész Szentírás úgy, ahogy van, és ebből a Szentírásból mindig szívesen csipegettek. Többek között természetesen így a fontos volt számukra a Zsoltárok könyve, fontos volt számukra a sok-sok profétai könyv, ami ugye Jézus Krisztusra utal, de különösképpen fontos volt ugye Jób könyve, amely azért a szenvedésnek a bemutatásával, a szenvedés elviselésével, az ember és az Isten kapcsolatával foglalkozik. Most amivel ma foglalkozni fogunk, annak a címét egy kicsikét személyesre vettem. Tehát azért ezt a címet adtam az előadásnak, mert ugye ha kicsikét visszacsatolunk a reformáció korára, azért a nagy susakodás a Luthernek is éppen abból adódott, hogy hogyan találja meg ő a helyes kapcsolatot Istennel. És ha már Lutherről beszélünk, és Calvinról is szó volt, akkor azért hadd nyugtassa meg a testvéreket, hogy ismerek nagyon szeretetre méltó református testvéreket, és három ilyen élményemet osszam meg, ami az elmúlt reformációi ünnepsorozatnak a során ért engem. Az első az volt, hogy részt vettem egy református körmeneten, evangélikus testvéreimmel együtt. Most persze, hát azért ez nem igazi körmenet volt, hanem az volt, hogy körbe mentünk a templom körül gyertyákkal, és reformációval összefüggő közös énekeket énekeltünk. Tehát megálltunk egy-egy villanyoszlop alatt, ahol világos volt, elénekeltünk egy-egy éneket, és akkor mentünk tovább, és hát ugye nem tudom, hogy hogyan reagáltak rá a szomszédok, de a kutyák nem szerettek bennünket, végigugattak. De azért maga az esemény nagyon szép volt, 50-en együtt voltunk, és nagyon nagy élmény volt, hogy voltak közös énekeink, miközben mentünk, azért egy pár szót is váltottunk egymással, tehát ez egy nagyon emlékezetes dolog volt. A másik egy nagyon szép élményem volt, ez pedig éppen az úrvacsorával függött össze, hogy ez mennyire volt kompromisszum, az abból derül ki, hogy elmondom, hogy hogyan zajlott le. A cinkotai evangélikus templomban négyen osztottunk úrvacsorát, mégpedig úgy, hogy a két református állt két oldalt az ambó mellett, és kenyeret osztott, természetesen nem ostját, mert ebben vagyunk közösek, hiszen a baptista testvéreink is ott voltak, tehát kenyeret osztottak, és az egyik oldalon közös kehelyjel, a másik oldalon pedig a kis kehelyjel vehették az úrvacsorát, és így együtt mozdult az egész gyülekezet. És ami mindenkit megragadott, és ez nem is volt olyan hatásvadász ötlet, ez teljesen magától jött, hogy a négy lelkész egymásnak adta az úrvacsorát egy körben, mégpedig úgy, hogy az egyik felekezetű a másiknak, tehát hogy véletlenül se legyen az, hogy most csak valaki ugyanannak, mert hát két református volt, de ők is ugye úgy mutatták meg az ő közösségükben átírt gesztusukat, hogy ilyen formában ők is elfogadták az úrvacsorát a másik felekezet lelkészétől. A harmadik pedig egy személyes, de mégis félig meddig hivatalos látogatás során ért engem ez a meglepetés és élmény. A öcsémet látogattam meg Bécsben, és ott volt egy családi istentisztelet, mégpedig egy katolikus templomban, ahol ők már hosszú éveken keresztül tartják az evangélikus istentiszteleteket is, mert azon a környéken ez a templom a legközelebb, és már az alapításkor úgy tervezték, hogy itt már evangélikus istentiszteleteket is tartanak. És van egy emléktábla a falon, amely jelzi azt, és ezt a katolikusok írták ki, hogy ebben a gyülekezetben megvalósul a keresztények egysége, itt bárki részt vehet az istentiszteleten, bárki közösen veheti az úrvacsorát, akár evangélikus, akár katolikus, és akár melyik felekezet liturgiát tekintve. És ez egy nagyon szép példa, és büszke erre a Floridsdorfi gyülekezet, hogy ennek a közösségnek a része lehet. És még lehetne a sort folytatni, de most térjünk vissza Jób könyvéhez. A személyes kapcsolattól van szó, és arról, hogy mit tanulhatunk mi Jób könyvéből ezzel a kapcsolattal összefüggésben. Először is ugye próbáljuk gyorsan áttekinteni, nem szeretnék nagyon részletekbe menni, hogy mit is jelent a bölcsesség irodalom, erre utaltam, hogy erről már én ugye beszéltem hajdarán, és hogy Jób könyve hol helyezkedik el. Ugye sokan azt tanítják, én is sokáig Így gondoltam, hogy a bölcsesség irodalom lényegében a fogság után született meg, vagyis egyet a fogságban, a babiloni fogság idején, a 6. század időszámításunk előtti 6. század közepe táján, amikor elkezdtek azon gondolkodni, hogy miért éri őket annyi veszedelem, annyi csapás, annyi nyomorúság, miért kellett lerombolni a templomot, miért kell nekik számüzetésben élni. És akkor azt mondták, hogy tanulmányozva a különböző korábbi iratokat, és ezeket összerendezve, meg hagyományaikat összegyűjtve, hogy az a tapasztalat, hogyha ők hűségesek maradnak az Istenhez, hogyha ők az Isten útján járnak, akkor az Isten megjutalmazza őket. Ha azonban ők elfordulnak az Úrtól, ő figyelmezteti őket egy-egy csapással, egy-egy ellenséges haderővel, amelyek megtámadják őket, és így újra vissza kell térniük az Úrhoz, mert csak akkor éri őket szabadulást. Na, ebből alakult ki a bölcsesség irodalomnak a legsematikusabb teológiai nézete, ez a viszonzás elmélet, hogy az Isten úgy viszonyozza a mi cselekedeteinket, amilyen előjelűek azok. De, mint kiderült, azért ez a bölcsesség irodalom sokkal korábbi, mégpedig már tudunk olyan apokrif iratról, hogy Salamon bölcsességei, és az persze kérdés, hogy mennyire lehet ezt Salamonnak tulajdonítani, de az biztos, hogy már a királyság kora kezdetén már voltak olyan bölcs mondások, amelyek összefüggésbe hozhatók a teológiával és az ember erkölcsös életével. A következő pedig, amit ugye mi magunk is ismerünk, ugye a Zsoltárok könyvében, a Példabeszédek könyvében, vagy a Prédikátor könyvében, amely már szintén egy későbbi időszak terméke, 800 körül, vagy 700 körül születtek ezek az iratok, vagy legalábbis ezek közül némelyik, és ennek is az összerendezése csak a fogság ideje sorában, vagy korában történhetett meg. De itt már sok olyan bölcs mondás, kicsit olyan példabeszédszerű, vagy közmondásszerű megfogalmazás szólalít meg, amely már azt az isteni bölcsességet hivatott megismertetni az emberekkel, amelyeket a teológusok megismertek. A következő pedig ugye a babiloni fogság idején való megmaradás és a túlélés vágyában született meg, hogy csak akkor tudunk megmaradni az Isten szeretetében, csak akkor tudunk megmaradni az Isten oltalmában, és csak akkor remélhetünk szabadulást, hogyha mi a babiloni fogság idején is hűségesek maradunk, és erre kiváló példa, ugye Dániel könyve, arról is volt szó egy időben, amelyben ugye azt tapasztaljuk, hogy Dániel a tiltás ellenére is, sőt a király kifejezett parancsa ellenére is kész az urat imádni, és nem hajlandó a pogány isteneknek áldozni. A bölcsesség irodalomnak a tartalmát tekintve, hát nagyjából elmondtam, hogy miről van szó, tehát, hogy a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig elnyeri méltó büntetését. De ez annyira azért nem jelentkezik vallásos köntösben, hanem mindig úgy jelentkezik meg, hogy légy becsületes, légy irgalmas, szeresd a fele barátodat, mert így normális az ember közötti élet. Tehát a társadalmi berendezkedésben, a hétköznapi élet során mutatkoznak meg azok a viselkedési formák, amelyeket maga a Biblia is megfogalmaz a bölcsesség irodalomnak a keretein belül, hogy ott, ahol élünk, úgy éljünk, hogy a sikeres élet, a boldogulás megvalósulhasson, mégpedig csak is ez úgy működik, hogyha a háttérben ott van a mi Isten felé fordulásunk, vagyis van valami hitbeli alap, amire épülnek ezek a erkölcsi értékek. Ugye itt állandóan megy a dilemma, hogy ha etikát tanítunk, vagy erkölcstan tanítunk, ki lehet-e húzni alóla a bibliai alapot? Lehet-e úgy erkölcsöt tanítani, vagy etikát tanítani, hogy azok az ősi hitünkből fakadó meggyőződések nem támasztják ezeket alá? Ugye ez különösen azoknak probléma, akik hívő tanítónők, akik az alsó tagozatban etikát tanítanak, és nem hittant. Beszéltem én ilyennel többel is, és mondta, hogy neki igazából az a legnehezebb, hogy hogyan fogalmazza meg úgy a gondolatait, hogy abból ne tűnjön valamifajta képen agitációnak a hit mellett az, amit mond, hanem maradjon meg a társadalmi etikánál, ami hát nem könnyű. Könnyű volt a marxista etikáról beszélni, mert az egész más alapokon nyugodott, ugye. Ha nyugodott. A következő pedig ugye, ami nagyon-nagyon fontos a bölcsességgel kapcsolatban kimondani, hogy a bölcsesség sosem az emberektől jó. Sosem egy emberi termék, nem emberi szerzője van a bölcsességnek, hanem maga az Úr a bölcs, nála van a bölcsesség, ugye, és ez az, amit komolyan kell vennünk. Ugye így fogalmazódik ez meg. Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Rejtve van minden élő szem elől, az ég madarai elől is el van takarva. Az enyészet helye és a halál így szól. Csak hírét hallottuk fülünkkel. Isten ismeri az ahhoz vezető utat, ő tudja annak lelőhelyét, mert ő ellát a föld pereméig, mindent lát az ég alatt. Amikor megszabta a szél erejét és megalapította a vizek mértékét, megszabta az eső rendjét és a mennydörgő viharfelhő útját, akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek pedig ezt mondta, íme az Úr félelme a bölcsesség és a rossz elkerülése az értelem. Ugye a példabeszédek könyvében egy hasonló mondatot hallunk, hogyan hangzik ez. A bölcsesség kettette az Úr félelme, igen, Résit Hokmá, Jirat Adonai szó szerint. Így van. Tehát ez az a bizonyos alap, ami ugye a bölcsesség irodalomnak a forrását alkotja. De vajon mi a célja a bölcsesség irodalomnak? Nyilván, ahogyan már megfogalmaztam, elsősorban az, hogy normális emberi életet éljünk a társadalomban, tehát, hogy mondhatnánk így is a békés egymás mellett élés, az egymás megsegítése, a szeretet, a közösségnek az átélése, de természetesen ez nem választható el az Isten igazságának a keresésétől, hiszen a bölcsesség irodalom magát, az isteni bölcsességet, az isteni igazságot fogalmazza meg. És itt jutunk el lényegében Jób könyvéhez. Tehát az Isten igazsága egy olyan nagy kérdés, amit a Jób könyve különösen is mélyen feszeget, és talán ez az a könyv, ami a Bibliában leginkább ezzel foglalkozik. Most egy gyors vázlat Jób könyvével kapcsolatosan. Ugye tudjuk azt, hogy van egy keret történet, a Jobbnak a sorsát illeti, Jobbot mindenféle csapás éri, és hát ezzel teszi az Isten, sőt nem is annyira Isten, hanem a sátán teszi próbára Jobbnak a hitét. Ugye Jobb megkísértése, ez az első fejezet, majd aztán később ugye maga Jobb keresi az okokat, sőt nem csak Jobb, hanem keresi felesége is az okokat, keresi a barátai az okokat, és minden áron arra jutnak, hogy itt valami nem stimmel, vagy az Isten tévedett el, de nagyon, vagy pedig Jób nem vallja be, hogy ő rettentően bűnös. És ami egy nagyon-nagyon megrázó jelenet az én számomra, amikor valahányszor olvasom Jób könyvét, amikor már annyira szenved ez a szerencsétlen Jób, hogy már a felesége se tud rajta segíteni, és a végén ezt a tanácsot adja neki, hogy átkozd meg az Istent, akkor biztos elveszi az életedet, és megszűnnek a szenvedését. Szóval bizonyára találkoztunk már olyan beteg emberekkel, akik tele vannak fájdalommal, és reménytelen, hogy a fájdalomtól megszabaduljanak, és megfogalmazódik bennük ez a kérdés. Nem tudom, hogy valaki érzette már ilyen fájdalmat, mert hogyha tudtam, hogy valaki húzza a lábát a görcs, azt mondja, jaj, de rossz, de majd úgyis elmúlik, lehet, hogy akkor is egy végtelenségnek tűnik, de az emberben akkor is benne van a remény, hogy egyszer vége lesz. De azért vannak már olyan szenvedések, olyan fájdalmak, amíg addig tartanak, amíg az ember él, és nem lehet ezektől megszabadulni. És ezért egy borzasztó nagy dolog, amikor Jób ugye azt mondja, ha jót elfogadtuk az Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. És akkor következik az első nagy rész, amikor jönnek Jobbnak ezek az okos barátai. Bildád, Elifáz és Szófár, akik elkezdenek gondolkodni azon, hogy mi történhetett. Nyilvánvaló, hogyha valaki szenved, akkor mi is odalépünk, és megpróbáljuk valamilyen módon értékelni a helyzetet, és bármi nekünk talán akkor nagy bátorságunk nincs, mint ezeknek az embereknek, hogy ráfogjuk arra az illetőre, hogy hát te voltál olyan rossz ember, hogy az Isten büntet téged ilyen dolgokkal, tépd meg. Ez azért elég vadnak kell lenni, vagy elég közel kell lenni ahhoz a barátunkhoz, hogy ilyet merjünk neki mondani. De itt azért elsősorban erről van szó, és három menetben zajlik a vita, Bildád, Elifáz és Cófár elváltva adják egymásnak a szót, mégpedig úgy, hogy Jób elkezd panaszkodni, erre válaszol Elifáz, erre válaszol Jób, aztán válaszol Bildád, válaszol Jób, válaszol Cófár, és a végén Jób zárja le megint ezt a beszélgetést, vagy hát vitát, amelyben nagyon sok év hangzik pro és kontra, azzal kapcsolatosan, hogy Jób meg van arról győződve, hogy ő ártatlan. Hogy őt semmi oka nincs az Istennek, hogy őt verje, vagy bántsa, vagy figyelmeztesse ilyen szörnyűségek. Ezek a barátok viszont szentül meg vannak győződve, hogy valahol Jób életében kell megkeresni azt a problémát, ami miatt ő nem tud megszabadulni ezektől a szenvedésektől. Érdekes módon Cófár a harmadik menet végén elmarad, talán azért, mert akkor lép színre a következő úriember, aki majd fordít ezen az egészen. De mielőtt ez megtörténne, Jób elkezd védekezni, és elmondja hosszú-hosszú fejezeteken keresztül, hogy ő minek alapján vallja azt ő, hogy ő ártatlan, és hogy ő semmi rosszat nem követett el. Most ezt nem akarom részletezni. Ezt viszont követik Elihu-nak a beszédei. Ugye Elihu neve is azt jelenti, hogy ő az én Istenem. Vagyis, hogy Elihu szinte Istennek a szavát hozza Jobbnak, megpróbál Isten szerint gondolkodni, és ez már ez egy óriási nagy lépés. Hozzá kell tennem, hogy ez a három ember, Elifáz, Bildád és Cófár, ők idős, öreg, tapasztalt, bölcs emberek, akik ugye a maguk bölcsessége szerint érvelnek. Elihu pedig azzal kezdi, hogy ő egy nagyon fiatal ember, tele energiával, kérdésekkel, kétségekkel, tele lelkesedéssel, a válaszok keresésének az izgalmával. Tehát Jobbnak egy egészen más oldaláról világítja meg ezt a kérdést, és talán ez nyitja ki aztán Jobbnak a szemét is, hogy másként kezden el gondolkodni az Istenről. És itt megint csak Isten és az én kapcsolata van, hiába emberek beszélgetnek, mindvégig az Isten és az ember személyes kapcsolatáról van szó. Na és akkor miután Elihu elhallgat, mert el kell hallgatnia, akkor az Úr kezd el beszélni. És akkor itt nagyon sokféle dolog elhangzik, nem prédikál az Úr, hanem elmondja, hogy ő mi mindent tett ezen a földön. Hogy nézzétek meg, ez történt a földön, hát aztán értékeljétek ennek alapján, hogy én milyen vagyok. Majd erről egy kicsikét később bővebben is beszélek. És ez alatt a beszéd alatt egyszer csak beékelődik egy következő rész, mégpedig Jób megalázkodásának a része, a 40. fejezet 3.-5. versében, ami majd az egésznek a csúcspontját fogja majd képezni, hogy ezt külön ki fogom emelni. És aztán befejeződik a kerettörténet azzal, hogy minden jóra fordul. Tehát ennyi Jób könyvének a vázlata. De haladjunk tovább. Ugye, ezt szoktuk mindig magunkban felidézni, hogy Jób a szenvedő embernek a példája, az Isten félő szenvedő embernek a példaképe. De én azért elgondolkodom azon, hogy vajon valóban erről szól-e ez a könyv. És ugye megint csak a bölcsesség irodalomnak, vagy bölcsesség teológiának az elvei alapján kezdünk el gondolkodni azon, hogy valóban a bűn következménye az, hogy az ember szenved. És idézhetjük Jézusnak a szavait is, amikor ugye őt próbálják ugye sarokba szorítani, és megkérdezik, hogy ez a szerencsétlen ember, aki itt fekszik, ez ő maga bűnöse, vagy a szülei követtek el valami bűnt. És akkor Jézus azt mondja, hogy sem ő nem követett el olyan bűnt, amivel ezt megérdemelte volna, sem a szülei. Ez azért történt, hogy Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen az embereknek. És valami ilyesmi történik Jób könyvében is. És a Jobbnak az életében is ez a nagy kérdés, hogy nem érti, hogy miért történik ez vele, és ott a nagy dilemma, hogy most akkor mi van. Ugyanakkor ebben a dilemmában ott van egy bizonyosság is, hogy ő biztos abban, hogy ő Isten félő, és biztos abban, hogy az Isten szereti őt, és ez okoz az ő életében egy ilyen skizofrén feszültséget. És maga a bölcsesség irodalom fogalmazza itt meg Jób személyén keresztül a saját dilemmáját, hiszen tudjuk azt, hogy Jób könyve az egy ilyen tanító költemény, tehát nem igazolható az, hogy ez konkrét személyről szólt, hanem éppen az a lényege ennek, hogy bemutatja azt, hogy milyen kérdésekkel foglalkozik maga a bölcsesség teológia. Vagyis megint csak fölteszem a kérdést, valóban csak a szenvedésről szól Jób könyve. Nyilván nem arról, hanem ez egy kiinduló pont. Tehát mindaz, amit ő elveszít, tehát a veszteség, meg az ezzel összefüggő szenvedés, ez egy kiinduló pont arra, hogy valami nyilvánvalóvá váljon. És mondhatnánk azt is, hogy ez a könyv bemutatja a szenvedő embernek a lelki fejlődését, vagy tusakodását, az ő jellemét, hogy hogyan áll hozzá a szenvedéshez, hogyan kezd el egyre inkább átformálódni a szenvedések során, sok-sok beszélgetés folyamán, és hogy mi az, ami végül is kikristályosodik ebből az egészből. És én úgy látom, hogy a Jobb könyve az a Krisztus, vagy hát akkor már előre gondolkodom, tehát az Istenben vetett hit és a bizalom erejét mutatja meg, és már ha már belebotlottam a Krisztus szóba, akkor azért nyilvánvaló, hogy ahogyan idézi, és ugye Pál apostol, hogy ismeritek Jób álhatatosságát. Tehát, hogy ebben benne van az a kapcsolat is, hogy Jób miközben látja, hogy minden a szenvedés és a halál felé mutat, még ő akkor is belekapaszkodik az Istenbe, mert hiszi, hogy az Isten irgalmas, és meg fogja őt szabadítani. És ugye itt fogalmazódik meg ugye a könyvnek a középpontjában, a 19. fejezetben, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Na, akkor egy kicsikét héberezzünk. Ani yadati galalihai, va aharon al-afar yakum. Ez az a bizonyos mondat, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Na, hát ugye nagy kérdés, hogy aztán ez tényleg mit is jelent, és éppen ez a nagy dilemma, a különböző fordítások más és mást írnak. Hát például most a Calvin EU Vulgata, ugye ez egy katolikus fordítás, egy revideált katolikus fordítás, így fogalmaz, tudom, hogy a megváltóm él, és a végső napon felkelek a földről. Tehát ez van legtávolabb az eredeti szövegtől, mert semmi szinguláris egy nincs, vagyis egyes szám első személyét nincs benne, hanem az egyértelműen a Jákum az egyes szám harmadik személy himnemű alak, tehát ez biztos, hogy nem jó. De valahogy megpróbálják azt érzékeltetni, hogy az Ószövetségben még nem lehet beszélni feltámadásról, hanem inkább arról, hogy valami történik, de nem tudom, hogy ez hogyan fogok én felkelni a földről. Tehát nagyon furcsa. A következő, az a Szent István Társulatnak a fordítása. Tudom, jól, él ügyem szószólója, ő lép majd föl utoljára a földön. Itt már stimmel a egyes szám harmadik személy, viszont nem stimmel a prepozíció, mert az al, az ugye azt jelenti, hogy fölött, fölé. Tehát nem a föld fölé fog lépni, hát most ez valahogy nem stimmel. És az, hogy ügyem szószólója, hát ugye ez egy lehetséges változata ennek a szónak, a goél szónak, de nyilvánvaló, hogy itt sokkal érthetőbb számunkra a megváltó kifejezés, tehát az, hogy aki mondjuk elveszi a bűnöket, vagy elveszi a szenvedést, nyilván azáltal, hogy a szenvedés okát veszi el. Lehetne tovább elemezgetni Károlit. Ez az, amit mi legjobban ismerünk, mert én tudom, hogy az én megváltom én, és utoljára az én porom felett megáll. Ez se stimmel, mert nincs ott az, hogy az én porom, hanem csak egyszerűen al-afar yakum, tehát hogy a por fölött megáll. Kinek a pora fölött, vagy milyen por fölött, azt nem tudjuk. De hát azt tudjuk, hogy porból létettünk, porrá leszünk, tehát nyilvánvaló, hogy valahogy egyfajta új teremtésre utal, és ez az, ami a RUF, ugye a revideált új fordításnak a verziója, ami leginkább most használatban van, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. Ez korrekt, jó fordítás, és értjük belőle azt, hogy mit tartalmaz ez. De mindenképpen ez egy olyan kulcsmondat, ami már mutatja Jobbnak a reménységét, a kapaszkodót, azt a bizodalmat, amit itt a címben jelzek. Na de nem csak, hogy egy bizakodó ember, hanem egy makacs ember is ez a Jobb, mert ő ragaszkodik ahhoz, hogy amit ő állít magáról, az igaz. Mégpedig azt állítja, hogy ő bizony ártatlan. Vagyis, hogy ő neki senki nem mondja azt, hogy ő bűnös volt, és neki senki nem magyarázza be, hogy azért érte a büntetés, mert valamit rosszul tett. Vagyis igazságtalan a büntetés. És hogyha a bölcsesség teológia szempontjából vesszük, akkor ez tényleg helytálló, ez az állítás. Viszont Jobbnak a barátai, akiket ugyebár idézőjelbe teszek, hiszen van egy olyan mondat, ugye, a Jobb könyvébe talán más tudja is folytatni, hogy amikor a barátjaira utal, hogy bizony, nyomorult, vigasztalók vagytok ti. Ugye? Tehát az, hogy hát ugye szerencsétlen beteg ember ott van, és ahelyett, hogy azt mondanák, hogy mit hozzak egy pohár vizet, hogy törölje meg a homlokodat, vagy vakarja meg a hátadat, nem, hanem olyan bűnös vagy, hogy mindjárt meghalsz, és még meg is érdemled. Tehát nem erre van szüksége a szenvedőnek, és tudjuk szintén a Új Szövetségből, amikor ugye Jézus azzal vádolják, hogy miért paktál le ott a bűnösökkel, akkor azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükség orvosnak, hanem a betegeknek. Ami a végső kicsengése ennek a résznek az, hogy itt megáll a tudomány, megáll az ész, mert a bölcsesség teológia nem tud erre mit válaszolni. Mind a kettőnek igaza van, de nincs megoldás. Nincs egyszerűen megoldás a bölcsesség teológia alapján. Viszont az is igaz, és azt is mindenki állítja, hogy az Isten igazságos. Jobb azt állítja, hogy ő igaz emberként él a Földön, és így is kezdődik, hogy élt egyszer egy igaz ember a Földön, akit Jobbnak neveztek, és hogy ő abban bízik, hogy az Isten előbb-utóbb majd igazságot szolgáltat neki. Nem tudja, hogy most miért nem teszi, de egyszer majd ezt meg fogja tenni, az biztos. De ugyanakkor jó barátai is kitartanak amellett, hogy Jobbnak meg kell térnie. Mert ha nem tér meg, nincs gyógyulás. És nagyon érdekes, mert múltkor egy másik helyen beszélgettünk arról, hogy Luther és a törökök esetében, ugye, amikor írt arról, hogy mi a törökök szerepe abban, hogy ők ott megjelennek és ott sanyargatják Európát, akkor azt mondja, hogy Isten eszközei ők arra, hogy büntessék ugye, a bűnös embert, és hogy észhez térjünk és megtérjünk. És azt mondta, hogy de nem kell foglalkozni most a törökökkel, nem kell őket piszkálni, meg ellenséget toborozni ellen, mert úgyse győzhetünk, amíg meg nem térünk. És ekkor jutott eszembe, hogy ugyanez történt, amikor Jerikót elfoglalta ugye a Izrael népe, első városként, és milyen boldog volt, hogy legyőzték ezt a hatalmas város, pedig nem is a saját erejükkel győzték le. És akkor utána azt mondták, hogy akkor durr, neki megyünk Aj városának, az egy kis pici városnak, és nem tudják legyőzni, egyszerűen képtelenek legyőzni. És kiderül, hogy vétettek az Úr ellen, és amíg ki nem derül, hogy Ákán milyen bűnt követett el, és elcsent a zsákmányból, amit nem lett volna szabad, és amíg nem bűnhődik Ákán, addig nem tudják legyőzni Aj, pedig háromszor is nekivágnak. És aztán utána, amikor Ákán megbűnhődik, akkor játszó könnyedséggel besétálnak ebbe a városba. Tehát itt mutatkozik meg, hogy a megtérésre mindenképpen szükség van. És itt van, Jobbnak valóban meg kell térnie. De vajon megtörténik-e ez a fajta megtérés? Mi Jobbnak a reménysége? Van egy nagyon-nagyon szép monológia Jobbnak, ami így szól, még a fának is van reménysége. Ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Ha előregszik is gyökere a földben, ha elhal is a porban a csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a facsemete. De ha a férfi meghal, oda van egészen, ha kimúlik az ember, hová lesz. Ez a cinkotai parókia udvarán álló 270 éves fa, amit még Tessedik Sámuel küldött cinkotai papnak, hogy ültesse el. És hát ugye maga a törzse már, az már nem igazán él, mert azt ki kellett vágni, mert teljesen elkorhat, viszont ezek az ágak azóta hajtottak ki belőle, és azóta is hatalmas lombja van ennek a fának, és újabb hajtásokat hajt, sőt, még ott az egész kert végéig szórja magjait, és ez a fa tovább él nemzedékről nemzedékre. Vagyis látja Jobb, hogy az Isten a természetben megmutatja azt, hogy ő szereti az életet, és hogy ezt a reménységet adja a teremtett világnak, megújítja az életet. Ha pedig ilyen az Isten, akkor ilyennek kell lennie az emberrel is. Kell, hogy legyen terve Istennek az emberrel is. Tehát ez az a bizonyos egyetemes kinyilatkoztatás, amiről ugye mi mindig beszélünk, hogy már a természetnek a jeleiből, a természet csodáiból következtetni lehet arra, mármint hogy a hívő embernek, hogy igenis, az Istennek milyen célja van a világban. Ugye az Isten megújítja a Földet újra meg újra, és az életet igenli. Tehát nem igaz az, hogy ő az embereket el akarja veszélyteni. Tehát még mindig bízik Jób az Isten irgalmasságában. És jön egy nagy fordulat, mégpedig az, Jób többé nem hallgat a barátaira, akkor mondja, hogy nyomorult vigasztaló, Istennel személyesen akar beszélni. Válaszoljon a mindenható. Ez egy nagyon nagy dolog, amikor valaki idáig el tud jutni a saját életének a vergődésében, kínjában, az Isten-én kapcsolat keresésében, hogy már nem érdekel az, hogy mit mondanak a barátok, nem érdekel az, hogy mit mond a tudomány, mit mondanak a nagy okos teológiai könyvek, hanem szólaljon meg már az Isten maga. Mert az a hiteles. És akkor kiderül, hogy mi az igazság. És itt jön ez az Elihu, ez a fiatal lelkes ember, aki mond valamit, ami Jobot is elgondolkodtatja, és egy kicsikét Jobnak ezt a makadságát, keménységét is oldja, és ő nagy szerepet játszik Jobb megtérésében. Mit is tesz ez az Elihu? Az első, amit mond, ugyanazt csinálja, mint az előző barátok, totálisan elkezdi szidni Jobot, hogy ilyen vagy, olyan vagy, és azt mondja, hogy hát hogyan tarthatod magadat igaznak az Isten előtt? Vagyis hogy merészelsz így beszélni? Nagyon érdekes. Ő is szidja ugyan Jobot, és keresi az ő bűnét, de nem a cselekedeteiben keresi. Nagyon nagy különbség. Nem azt nézi, hogy mit tett rosszul, milyen bűnöket követett el, hanem hogy a szívében és a lelkében, a beszédjében hogyan viselkedik az Istennel. Tehát az Istennel való kapcsolatát keresi. Tehát nem azt, mint ahogyan a farizeus is ugye megteszi, amit meg kell tenni, adót fizet, még abból is, amiből nem kellene, tizedet fizet, kétszer bőjtől egy héten, meg imádkozik, ahogy illik. Csak a szíve nem úgy mozdul, az ő beszédje árulja el, hogy milyen nagy képű és mennyire lenézi azt a vámszedőt, aki pedig szívből bűnbocsánatért esedezik. Tehát itt egy másik szempont kerül elő, mégpedig az, hogy hogyan gondolkodik és hogyan beszél Jób az Istenről. És akkor elkezdi mondani Elihu azt, hogy nem az öregek a bölcsek. Vagyis megint a bölcsesség irodalmat kezdi el fricskázni, és azt mondja, hogy nem biztos az, hogy valakinek ősz a szakálla, attól már okosabb lett. Nyilvánvaló, hogy a tapasztalat, az időskor az ember sok mindenre megtanítja. Viszont a bölcsesség nem innen származ, hanem onnan, hogy az illető látja azon az emberen a tusakodást, látja azt, hogy milyen problémái vannak, és megtalálja az utat az ő lelkéhez, ami őt majd elindítja az Isten felé. És Elihúnak ezért van egy nagyon-nagyon nagy szerepe abban, hogy végre tud úgy beszélni ezzel az emberrel, mint testvér a testvérrel. Nyitottan, őszintén leül, és nem formalitásokat kerek, nem sztereotípiákat pufogtat, hanem leül vele, azt mondd el, hogy mi bajod van. És akkor mondhatjuk így, egy ilyen kis pártatlan esettanulmányt kezd el végezni, amikor nem azt mondja, hogy te ugye most elvesztetted a fiadat, akkor ez azért és ezért a bűnödért volt, de most neked összedőlt a házad, akkor ez biztos azért volt, mert. Hanem végignézi az esetet, megnézi, hogy milyen állapotban van most Jób, és megpróbál valamilyen megoldást találni, ami kimozdítja őket a holdpontról. És van egy nagyon-nagyon gyönyörű lelkipásztor. Tehát, ha lesz egy lelkipásztori gyakorlat, akkor megint lehet ilyesmivel foglalkozni, hogy neked szeretnék igazat adni. Tehát ez egy olyan lelkipásztori attitűd, tehát nem az, amikor leülök egy válófélben levő embernek, és próbálom valamilyen módon őt eltéríteni a szándékától, és arra szeretném indítani, hogy próbáljon megbékélést találni a házastársával, akkor nem azt mondom, hogy hát hogy tehettél ilyet, meg így, meg úgy, hogy tudod, a Bibliában benne van, hogy aki elválik a szörnyűséggel, ez lakol meg minden, hanem, hogy gyere, üljünk le, meséld el a sztorit. Próbálok neked igazat adni. És ezzel a nyitottsággal maga az ember, aki szenved, aki a tusakodásában benne van, ő kezd el azon gondolkodni, hogy tényleg igazam van neki. Elihu Jobot vádolja, hogy hűtlen az Istenhez. Pedig hát ő minden cselekedetében igaz. De miben mutatkozik meg az ő hűtlensége? Ha igazam lenne, mondja Jób, bűnösnek mondana, mármint az Úr, fedhetetlen vagyok és csalónak tart engem. fedhetetlen vagyok, nem törődöm magammal, megvetem az életet, mindegy. Azért azt mondom, fedhetetlennek és bűnösnek véget vet ő. És ez nem az én nevem itt a végén. Tehát viszont nagyon érdekes, tehát hogy azt a stílust ítéli meg Elihu, ahogyan Jobb végig fitymálja ezt az egészet. Amikor már belefásul abba, hogy az Úr packázik vele. És azt mondja, most már hagyjon békén, ha meghalok, úgyis jól van, úgyis akár fedhetetlen vagyok, akár bűnös vagyok, az Úr akkor is annyira fog csapni. Ismerjük József Attilának azt a rövid kis versikéjét a tisztességességről, így van. Tehát Elihu itt most figyelmezteti Jobot, hogy Ácsi, nem beszélhetsz te így az Istennel. Isten nagyon hatalmas. És akkor elkezdi sorolni az ő hatalmának a csodálatos dolgait. És akkor egy új szakaszába lép a beszélgetés, és azt mondja, hogy hát, ha igazad van, akkor az Úrnak valamit tenni kéne. De valamiért még vár az Úr. És azt várja, hogy Jobb azokat a makacs mondatait el tudja hagyni, amelyek akadályai az Isten és az ember kapcsolatának. Az első. Az én igazságom nagyobb, mint az Istené. Merje valaki ezt mondani nyilvánosan? De lehet, hogy belül azt mondja, hogy nem tudom, hogy az Isten miért bánik így velem, nem érdemlem én ezt meg. Vagyis az emberben benne van ez a fölfortyanás. Következő. Ugye Istennek a igazságát vonja kétségbe. Tudatlanságában szaporítja a szót. Tehát beszél, anélkül, hogy gondolkodna. Vagyis nem hagyja, hogy az Isten szóljon, hogy ne, ahelyett, hogy meghallgatná őt, ő csak nyomja egymás után az ő panaszszavait. És még egy dolog van, ami számomra egy fantasztikus mondat, tehát gyönyörűség. Nem véletlenül ugye hasonlítják a világirodalom nagy remekeinhez Jobb könyvét, tehát magában a megfogalmazásában, még fordításban is gyönyörű. Ráteszi pecsétjét minden emberkézre, hogy az ő műveit mindenki megismerje. Értjük, mit mond ez? Ráteszi pecsétjét minden emberkézre, hogy az ő műveit mindenki megismerje. Vagyis amikor én elkezdek egy szobrot formálni, ott van az Isten pecsétje a kezemben, és miközben látják, hogy én dolgozom, látják, hogy nem én dolgozom, hanem az Isten keze dolgozik. Amikor én megsimogatom a saját gyerekemet, a pecsét ott van a kezemen, és én is látom, nem én simogatom meg, hanem az Úr simogatja meg. Micsoda mondat ez? Vagyis, hogy erre kell rádöbbenni Jobbnak, hogy ne gondold azt, hogy te valami jót is tettél. Ami jót tettél, azt az Isten tette veled. Igen, ezt már, igen, ezt mondtam. És akkor erre, ugye ez Elihu, akkor ugye ezzel a haverkodó stílussal azt mondja, figyelj csak ide, jó, állj meg és gondold meg Isten csodáját. És akkor jönne egy csuda jópofa dolog, majd mindjárt a következő lapon talán az lesz. Tehát, hogy Isten nem szabad megkérdőjelezni, csak csodálni kell az ő alkotásait. És ez nagyon sok mindent segít rajtunk. Mit mond az Úr? Mert itt most már ugye elhallgat. Elihu azt mondja, most már akkor szólaljon meg az Úr. Én alkottam a végtelent. Csak mi olvassuk el az Úrnak a beszédét, itt ön gyönyörűen megfogalmazza azt, hogy hogyan alkotta meg a föld kerekséget, mindent, ami ugye az ő kerekségében is végtelen, hogyan alkotta meg a tengert, aminek nem látjuk a határát, hogyan a nagy medvét, a kis medvét, a mindenféle Orion csillagképet, mindent, ugye ezeket is megalkotta tökéletes csodaként az Isten, tehát hogy már önmagában ez is egy akkora csoda, de ott a másik, hogy én alkottam a rendet a világban. És ugye akkor van szó kezdetről, végről, ugye, hogy kis forrásról, tengerről, magasságról, mélységről, sötétségről, világosságról, hogy elrendezte mindent az Isten, ahogy ezt mi tanítjuk is a gyerekeknek a teremtés történettel kapcsolatban, hogy az Isten elrendezte ezt a világot, és a káoszból kozmosz lett. Vagyis azt mondta, hogy ne keveredjen a sötétség a világossággal, itt legyen a sötétség, itt legyen a világosság, itt legyen a hold meg a csillagok, itt legyen a nap, fönt legyenek az égben a madarak, lenn a halak, úgyhogy mindennek megvan a helye. Ezt az Isten rendezte el úgy, hogy ez jó rendben legyen. És ezt is csak az isteni bölcsesség tudja megalkotni, mert ha mi rendezünk el valamit, abból káosz lesz. Az olyan, mint mikor a takarítónő kitakarítja a főnöknek a irodáját, és bemegy a főnök, és nem talál semmit. És ugye, ami még az Isten szavának egyik nagyon érdekes mondata, vagy egy gondolata, végtelenül kreatív. Tehát az, hogy oroszlánok, kőszálizergék, vakszamarak, zebrák, strucmadár, gólya, mindenféle furcsa állat él ezen a földön, és még nem is beszéltünk azokról, amiket akkor még ugye nem ismertek. És azt mondják a nagy okos tudósok, talán még ezt a Jacques Cousteau mondta annak idején, hogy ha összehasonlítjuk azt, hogy a szárazföldi állatok és a tengeri állatok között hány százalékot ismerünk, akkor a tengeri állatok közül körülbelül annyit ismerünk, mint hogyha most tartanánk ott, hogy felismertük az elefántot. Tehát olyan sok tengeri herkentyű van, amik a sötétségben ott izegnek, mozognak, nem is tudjuk elképzelni, milyen fajta furcsa fajok vannak, és ahogy egyre mélyebbre tudnak lehatolni a mélységbe a búvárok, egyre nagyobb furcsaságokat látunk. Most az ausztriai kirándulásunk kapcsán elmentünk a Haus des Meeresbe, ami ugye egy hatalmas nagy betonbunker volt ugye az első világháború idején, és ezt nem tudták szétbombázni, egyszerűen annyira masszív volt, és még a békés időben se tudták szétszedni, azt mondták, akkor felhasználják valami hasznosra, teret öltötték vízzel, és beleraktak mindenféle állatot. És ugye ahogy megyünk fölfele, a különböző tengerszinteket látogathatjuk meg, hogy milyen szinteken milyen élőlények élnek, és valami egészen furcsa látvány, nagyon izgalmas. Tehát itt van az Istennek a kreativitása. És mindezt azért mutatja be, hogy megmutassa Jobbnak, hogy micsoda hatalmas ő, és milyen parányi az ember. Ki az Úrral perel, abból hagyja-e most? Vagyis, te Jobb, akit elkezdesz velem kiabálni, most már igazán befoghatnád a szádat. És akkor Jobb megalázkodik végre a 40. fejezetre, és elindul az ő megtérése útján. És ez az a gyönyörűséges mondat, hogy kezemet a számra teszem. Ez a válasz. És ez a megoldás erre a problémára. Jobb, mit látott be? Először is belátta azt, hogy az ő betegsége, az ő szenvedése, az ő nyomorúsága beszűkítette a látásmódját. Semmi mással nem tudott foglalkozni, csak saját magával. Se a feleségével, aki ugyanúgy szenvedett. Se a gyerekeivel, akik meghaltak. Se a jószágaival, amiket elveszített. Se a barátaival, akik segíteni akartak. Csak a saját baja volt a legfontosabb. Azzal törődött, hogy gondoljuk el, elmegyünk a kórházba. Még az is probléma, hogy nem 21 fok van, hanem 22. Az is baj, hogy nem így gombolták a párnát, hanem úgy gombolták. Minden baj a szenvedőnek. És a saját problémája a legfontosabb. És ez az, amit az ember csak akkor lát be, amikor rádöbben arra, hogy mi minden, szóval mi, van még a világon rajta kívül. És az Istennek semmi se lehetetlen. Tehát a betegség az egyfajta nagyon szűk utat mutat csak ennek a szegény embernek, de az Istennek a végtelenségét tárja fel ez a isteni kinyilatkoztatás. Belátja továbbiakban azt, hogy milyen parányi ő, és milyen hatalmas az Isten. Belátja azt, hogy az Isten nem olyan, mint ezek a barátok, akik számon kérik, hogy na milyen bűnöket követtél el, hanem adni akar valamit, adni akar valami megnyugvást, valami iránymutatást, útmutatást, biztonságos megnyugvást az ő nyomorúságában. Nem vádolni akar, hanem vigasztalni. És ez az, amikor valaki keresi a vigasztalást valami gyászában, egészen addig nem talál vigasztalást, ameddig azt kérdezi, hogy miért tette ezt velem az Isten? Vagy hol van most az Isten? És akkor azt mondtam, hogy itt van most, pont. És hogyha te hallgatsz a szavára, vagy kész vagy arra, hogy meghallgass, hogy mit üzen a számodra, akkor megadja a vigasztalást. De amíg csak te kiabálsz, addig nem hallod meg. És akkor Jobb elcsöndesedik az Úr előtt. És lám-lám, az Úr elérte a célját. Elérte azt, hogy ez az igaz ember, aki olyan maga biztos volt mindenben, és mindent olyan jónak látott, és minden olyan tökéletes volt. Most rádöbbent arra, hogy most el kell hallgatnia, és az Úrra kell figyelnie. Nyilván a barátok is ezt akarták elérni, mert nekik is az volt a céljuk, hogy azt mondják Jobbnak, hogy szállj magadba, térj meg, vald meg a te bűneidet. De vajon ezt miért nem tudták megtenni? Hát valószínűleg azért nem, mert nem volt bennük szánalom ez iránt az ember iránt, hanem csak a saját érvelésük alapján próbálták meggyőzni Jobbot arról, hogy oka van annak, hogy ő szenved. Nem tudták azzal az együttérzéssel viselni az ő fájdalmát, hogy nem értjük, hogy ez miért van így, de így van. Megint egy lelkipásztori attitűd. hogy leülök egy ember mellé, aki a 2 éves gyerekét veszett el. És nem azt mondom, hogy mi őt, igazul, és viccvízünk együtt, hanem, hogy csendesen kell az Úr előtt. És gondoljunk arra, hogy miért történt ez. Hallgassunk rá. Mit üzen? Miért próbált meg lenni?
És az embert kell látni a szenvedésben. És erre egyedül csak az Isten képes. Egyedül ő tudja megtenni mindezt. És ezért mutatja be, miután ugye elcsendesedik Jób, akkor még Istennek még van egy jó pár mondata, ahol bemutatja nekünk a Behemótot és a Leviátánt. Amit úgy mutat be, hogy ezek az Isten remek művei. Elolvasom. Nézd a Behemótot! Én teremtettem, akár csak téged. Füvet eszik, mint a marha. Nézd, milyen erős a dereka, milyen kemények testén az izmok, merev a farka, mint a cédrus, combjának inai egymásba fonódnak, csontjai, mint az érc csövek, lábszárai, mint a vasrudak. Isten remek műve ez. Fegyverrel is ellátta alkotója, mégis a hegyek adják táplálékát. Mellette játszadozik a mező minden vadja, lótuszbokrok alatt hever, nádas és narancsos rejtek helyen. Lótuszbokrok árnyéka borul rá, körülveszik a parti fűszfák. Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik, biztonságban van, még ha a szájáig ér is a Jordán. Be lehet-e fogni szemtől szemben, lehet-e karikát tenni az orrába? Ki tudod-e fogni horoggal a Leviátánt? Le tudod-e szorítani a nyelvét kötéllel? Tudsz-e kötelet húzni az orrába? Át tudod-e fúrni kampóval az állát? Fog-e sokat könyörögni neked, vagy beszél-e hozzád szelíden? Köteveled egyességet arra, hogy fogadd el örökös szolgádnak? Játszhatodhatsz-e vele, mint a madárral, és megkötözheted-e leánykáit kedvéért? Alkudozhatnak-e rajta a cimborák? Osztozkodhatnak-e rajta a kereskedők? Tele tűzdelheted-e nyásakkal a bőrét és a fejét horgász szigonyokkal? Nyújj csak hozzá, majd nem gondolsz többé a harcra. Ez a fantasztikus leírás azt mutatja, hogy az Isten csak úgy lárpullár, megteremt 2 szörnyeteget, csak azért, hogy lássuk azt, hogy mi mindenre képes. Szóval akkora nagy, hatalmas állatokat létre tud hozni, amelyektől az emberek félnek, amelyek az ember nem tud mit tenni ellene. Vagyis ezek az Isten remek művei. És amikor meglátjuk ezeket a remek műveket, akkor elcsendesedik az ember. És akkor hallja meg azt a szót, ami igazán vigasztal. És egy kis szójátékkal Jób sorsa jobbra fordul. Kérdés az, hogy győz-e a bölcsesség teológia? Vagyis igaza van-e annak a teológiának, amely azt mondja, hogy az igaz ember szereti az Isten, a gonosz embert dünteti. Hát ha úgy vesszük, valóban győzött a bölcsesség teológia, de valójában nem úgy, ahogyan eddig a teológia tartotta. Mert lényegében az ember alázatos hódolata győzött. Az győzött, hogy az igaz ember nem az igazságában, dőfös módon igazoltatta Istennel magát és az ő kegyességét, hanem alázattal fogadta el Istennek a jóságát és a kegyelmét, irgalmasságát. Vagyis győzött az Isten hatalmassága, és győzött az Isten irgalmassága. És most hadd fogalmazzak így, a befejező részben megfogalmazódik az, hogy Jób lényegében túléli azt a bibliai kort, amelyet ugye az Isten megszab. Tudjuk azt, hogy még Noé előtt voltak ilyen nagyon-nagyon hosszú életet élő emberek, most nem vitatkozunk azokkal, akik azt mondják, hogy össze-vissza számolták az éveket, azért a Bibliában, amit leírtak, azt valamiért leírták. De ami a lényeges, az az, hogy Noé korában azt mondta, hogy 120 év és nem több, mert az emberek ennyi. És aztán a később a Zsoltárokban olvassuk, hogy az ember élete 70 vagy 80 esztendő, annak is nagy része hiába valóság. És ez az ember még ezután él 130 évet. Vagyis még a 120-nál is többen. És bár tudjuk, hogy ez egy tanító történet, mégis benne van az az üzenet, hogy az Isten még ráadásul ad neki egy új életet, ami még így is tovább tart, mint még Noé élet. És azért, mert nem egyszerűen igaz ember volt, hanem az igazságában megtért, alázatos ember lett. És ezzel az alázatosságával rendeződött az Isten és az én kapcsolata. És így érkezünk meg a címben feltett kérdéshez. Így jutalmaz Isten, így jutalmazza azt, aki hűséges hozzá. És pedig, ugye ebből valami tanulságot mi is levonjunk, nyilvánvaló a tanulság az, hogy mi tőlünk is ezt a hűséget várja el az Isten, hogy ezzel a igazságtudattal, ezzel a makacsággal, de annak az alázatosságával, hogy Isten mindennél hatalmas, hogy azt csinál, amit akar, és tudjuk, hogy irgalmas, és meg fog szabadítani, de hogy hogyan, azt nem tudjuk. De ebben bízva, ebben megerősödve tudunk az Istennel békességben élni. Még egy kis irodalomjegyzéket tettem, ha valakinek nem volt elég, amit mondtam. Ugye, hát ezt most vagy memorizálják, vagy hogy valakit érdekel, azt megkeresi az interneten, majd ezt valahova, ha valaki megmondja, hogy hova rakjam föl, akkor azt közzé tudom tenni. Ugye egy régi könyv az 1983-as, de azt én mindig szeretettel ajánlom, John Brightnak az Izrael története, amely nagyon-nagyon népszerű és jó könyv. Munták Andornak a jó könyv az majdnem, hogy egy prédikáció gyűjtemény, annyira melegszívű, kedves és történet. Tehát igazából teológiai könyv és útmutatás, tehát egy kommentár, de mégis nagyon hasznos abból a szempontból, hogy aki csak úgy olvasmányként olvassa, sokat meríthet belőle. Rózsa Hubának van egy kétkötetes műve, ami 2002-ben jelent meg a Szent István Társulatnál, az Ószövetség keletkezésének a második fejezetében foglalkozik az iratokkal, és ott Jób könyvével. Nagyon-nagyon részletes leírás keletkezéssel, szerzőséggel kapcsolatban, ezt én nem akartam külön itt betenni. Archernek a műve az, hát azért sok kérdőjelet tesz fel számomra, ez a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítványnak a könyve, egy kicsit olyan sajátságos teológiai látásmóddal elemzi jó könyvét, de ami tényszerű lenne, azt el lehet fogadni. Van még egy érdekes csemege, nem tudom az eredeti szerzőjét, csak a fordítóját tudom, Bánfini Rose Magdolna, adventista atyafi, aki jó könyvéről egy alapos exegetikai munkát fordított nekünk, ami elérhető. És van egy David Atkinson, aki The Message of Job, tehát Job könyvének az üzenete című könyvét írta. Ez egy sorozat, egy ilyen kommentár sorozat. Ennek az első kiadása a 90-es évek közepén volt, és 2010-11. Kiadást érte meg. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis könyvecske. Úgyhogy egyelőre ennyit, és hogyha valakinek kérdése van, szeretettel meghallgatom. Remélem az időmben benne voltam. Köszönöm szépen a figyelmet.